Szeretett testvéreim, Istennek szent igéje által szól hozzánk, és keresi mennyei atyánk a mi szívünket. Írva található a Márk evangéliuma 9. részében, 14-től 32-ig terjedő versekben. Miként szól hozzánk Istennek szent igéje, figyelmesen hallgassátok, helyeiteket elfoglalva. Amikor a tanítványok közelébe értek, nagy sokaságot láttak körülöttük, írástudókat is, akik vitatkoztak velük. Amint meglátták Jézust, az egész sokaság felbojdult, és eléje futott, hogy köszöntse őt. Ő pedig megkérdezte tőlük, miről vitatkoztok velük. A sokaságból így felelt neki valaki: Mester, elhoztam hozzád a fiamat, akiben néma lélek van, és ahol hatalmába keríti, földhöz vágja őt, habzik a szája, és megmerevedik. Szóltam a tanítványaidnak, hogy üzzék ki, de nem tudták. Jézus így válaszolt nekik: Ó, hitetlen nemzedék, meddig leszek még veletek? Meddig szenvedlek még titeket? Hozzátok őt elém. Oda vitték hozzá, és amikor meglátta Jézust a lélek, azonnal megrázta a fiút úgy, hogy az földre esve fetrengett és habzott a szája. Jézus megkérdezte a fiú apjától, mióta gyötri ez a betegség. Ő pedig ezt válaszolta: gyermekkora óta. Gyakran vetette tűzbe is, meg vízbe is, hogy elpusztítsa. De ha valamit tehetsz, légy segítségünkre. Könyörülj rajta. Jézus pedig azt mondta neki: ha tehetsz, minden lehetséges annak, aki hisz. A fiú apja azonnal felkiáltott: hiszek, segíts a hitetlenségemen. Amikor látta Jézus, hogy összefut a sokasság, ráparancsolt a tisztátlan lélekre, és ezt mondta neki: te néma és süket lélek, én parancsolom neked, menj ki belőle, és ne menj bele többé. Azt pedig felkiáltott, erősen megrázta őt, és kiment belőle. A gyermek olyan lett, mint a halott. Úgyhogy sokan azt mondták, meghalt. Jézus azonban kezét megragadva felemelte, és az felkelt. Amikor azután Jézus bement egy házba, a tanítványai megkérdezték tőle maguk között: mi miért nem tudtuk kiűzni? Ő pedig ezt mondta nekik: ez a fajta semmivel sem űzhető ki, csak imádsággal. Semmivel sem űzhető ki, csak imádsággal. Szeretett testvéreim, az ige évében és Nagybőjt 4. úrnapján szükség volna, hogy az Úrtól nekünk adott tükör által felismerjük mindenható Urunk jelenlétét, köztünk való jelenlétét, és bennünk történő folyamatos cselekvését, vagyis szüntelen történő cselekvését. Mi bennünk? Nem csak a külső világban, hanem bennünk magunkban is, a mi saját életünkben. Tudom, hogy Krisztus köztünk és bennünk való folyamatos cselekvését millió és egy dolog cáfolja meg. Azaz azt mondjuk, hogy hát ez nem lehet, nem lehetséges. Mintha ő nem volna köztünk, nem cselekedne értünk úgy a külső, mint a belső világunkban. Különösen most, amikor kimondva szembesülünk ezzel az ellentmondásos igazsággal. Majd később érzékelni fogom a történeten keresztül, hogy miről is van szó, mire is gondolok. Bizonyára némelyek felfigyeltek arra, hogy alapigényben egy süket néma fiú meggyógyítása történik. ez van a középpontjában az eseményeknek. És bizony a múlt vasárnap is egy Jézushoz vitt süket néma meggyógyulásáról hallhattunk. Akkor a legfőbb üzenet az volt számunkra, hogy kitartóan könyörögjünk azért, hogy mennyei atyánk nyissa meg számunkra a mennyeknek országát, bennünket pedig nyisson meg Krisztus számára. Mert mi a kegyelem Istenének egy kettős megnyitása nélkül nem tudunk megnyílni. Ne magyarázzuk, nem tudunk megnyílni, mert ez kegyelemből van. Ez a megnyílás, vagy megnyitatás. Böjt harmadik úrnapján tehát láttuk és hallottuk, hogy szabadító és megváltó urunknak mit kell tennie ahhoz, hogy kivezessen bennünket abból a jelenvaló gonosz világból, amely bennünket megvakít, megsüketít, megnémít, és a teljes sötétség tudatlanságába minden lehetséges tévejgésbe beletaszít, hogy ott, mint egy vételen veremben örökre rabosítson. Ez a világ állapota. Ez az eredeti állapotunk ebben a világban, kivétel nélkül mindenkinek. Innen indulunk. Jézus tanítványai akkor test közelből látták örök szabadítójuknak a cselekedéteit, hogy miként cselekszik, mit tesz éppen. Látták őt cselekedni. Hárman közülük a történet után, hárman közülük vele voltak a Táborhegyén, ahol az Isten fia Jézus a szemük láttára átlényegült, az ő isteni formájában jelent meg, mennyeivé lett egy szempillantás alatt. Miközben Krisztus Jézus a hegyen volt, mert örökkévaló lényegében mutatkozott a három tanítvány tanú előtt, ugyanakkor, pontosan ugyanakkor ezzel egy időben, a hegynek a völgyében nem kis káosz bontakozott ki. Ott lent maradt tanítványai és a farizeusi írástudó ellenfelei között. Abban a nagy tébolydában a vitájuknak egyetlen lényegi kérdése volt, ami így szólt: mi miért nem űzhettük ki azt? Mi miért nem? Ez egyszerűen azt jelenti, ha lefordítjuk, hogy nekünk miért nem sikerült? Nekünk miért nem engedelmeskedett az a tisztátalan démon, aki azt a szerencsétlen fiút tűzbe és vízbe dobta, hogy megölje? De addig is süketnémává tette, meg gyötörte az egész családját rajta keresztül. Miért nem voltunk képesek segíteni azon a megnyomorított családon? Komoly kérdés. Jézus tanítványának mondott válasza akkor és ott az volt, hogy azért, mert elszánt, kitartó, bőjtel és könyörgő kiáltásokkal Istentől nem kértétek hozzá a hatalmat. És nem nyíltatok meg a könyörgésekben az atyának. Ő pedig nem nyitotta meg nektek a mennyei erőket. Nem történhetett tehát változás. Nem tetszik ez a válasz nekünk. Nem tetszik. Ez a kudarc, de így van. Magyarul nem tanultatok meg semmit a süketnéma ember meggyógyításának az esetéből. Megbuktatok. Nem fogtátok fel, hogy nem babra megy a játék. Nem érzékeltétek, hogy itt vérre megy a játék, a küzdelem. Itt az alvilág küzd pokol minden hatalmával Isten ellen, de ebben az áldás háborúban, mivel Isten nem bánthatja vesztett ellenfele a sátán, embereket fal fel tomboló haragjában. De előtte megkötözve, tűzbe és vízbe dobja, süket némámá vakká és tévejgővé teszi, az áldozata pedig semmit nem tehet ellenem. Ez a felállás. Szeretett testvéreim, napjainkban ugyanannak a világnak, ami akkor és ott Jézus elé tárult, és a történetünkben látjuk. Most pedig mi elénk is pontosan ugyanaz a szemrehányást tevő, vádoló és elítélő kérdése van hozzánk ennek a világnak. Jézus Krisztus mai tanítványaihoz és természetesen a kereszténynek mondott civilizációhoz. Keresztények, nektek miért nem sikerült? Miért nem engedelmeskedett nektek, a ti Krisztusotok által legyőzött ördög, a tisztátalan démon, aki ezt a szerencsétlen emberiséget az ő egész történelme során tűzbe és vízbe dobta, hogy megölje, elpusztítsa, eltörölje. De eddig is, addig is, amíg ez neki sikerülne, vakká, tudatlanná süketté, mostanra pedig tökéletesen némává is tette, hiszen teljesen kioltotta belőle az evangélium diadalát és szelíd hangját, beszédét. Megszűnt a misszió, a nyugati keresztényinek mondott társadalomban. Nincs, testvérem, ennél fájóbb kérdés, amit a szememre hányva és felettem ítéletként kimondva hallok itt bent a szívemben. És most egyáltalán nem számít, hogy vitatkozó farizeus, írástudó, vagy gyötrődő tanítvány kérdezi, ellenség vagy testvéri barát, mert a kérdés önmagában is igaz és jogos. Mert olyan vagyok, mint a történetünk édesapja, aki ott áll abban a tömegben, amelyet Jézus annak a hitetlen nemzedéknek nevez, amelynek eltűrése és hordozása azt a kínzó keresztet jelenti számára, amely elmondhatatlan gyötrelemmel jár, és minden egyes pillanatban iszonyatos fájdalmakat okoz neki, ezért ezt kérdezi. Ó, hitetlen, az eredeti görög szó azt jelenti, hogy hitetlen, hütlen és álnok, mind a hármat jelenti. Hitetlen, hütlen és álnok nemzedék, meddig leszek még veletek, meddig szenvedjelek el titeket? Vegyük komolyan Jézusnak ezt a kérdését. Mert egzisztenciális kérdésre Krisztus egzisztenciális kérdéssel válaszol. A keresztény népének szegezve, nekünk, akik igét hallgatunk, akik olvassuk az igét, akik táplálkozunk az Isten igéjével, miért nem sikerült meggyógyítotok ezt a világot? Mindenható Úrunk pedig visszakérdez, és ezt mondja, meddig szenvedjelek el még titeket ebben a hitetlen, hűtlen és álnok állapototokban? Meddig? Meddig lesz ez még így? Ki tudja erre a választ, a meddigre? Van válasz rá. Nagyon egyszerű, benne van az igében. Mennyei Atyánk szól tehát, és válaszával keresi a szívünket. Az ő nekünk adott válasza az Isten fia, Messiás Jézus, aki a következőt parancsolja. hozzátok hozzám. A történet szerint akkor, és ott azt a megszállott fiút Jézushoz vitték, és ezzel a következő dialógus története kezdődött el. Ismét olvasom, vagyis idézem. Amint meglátta, vagyis a fiúban levő gonosz lélek Jézus, azonnal erőt vett felette, úgy, hogy a földre esve fetrengett és tajtékszott, habzott a szája. Ekkor Jézus megkérdezte az édesapját, mióta van ez így? Ő pedig, mint az édesapja ezt mondta, gyermeksége óta, és sokszor vetette őt már tűzbe is és vízbe is, hogy elpusztítsa, de ha valamit tehetsz, légy segítségül nekünk, könyörülj rajtunk. Jézus pedig ezt mondta neki, visszakérdezett, hát azt kérdett tőlem, hogy én tehetek-e valamit? Minden lehetséges a hívőnek. A gyermek apja pedig könnyek között tüstént így kiáltott, hiszek, Uram, légy segítségül az én hitetlenségemnek. Jézus pedig, amikor látta, hogy a sokasság még inkább összetódul, megdorgálta tisztáltan a lelket, és azt parancsolta neki, te néma és süket lélek, parancsolom neked, hogy menj ki belőle, és többé vissza ne térj. Érdekes, hogy a Jézus parancsát a süket lélek, gonosz lélek hallja. Vagyis az, aki a süketséget okozza, hall. Ekkor ez a fiú kiáltás és erős rángatások közepette, de hogy a fiú kiáltott, ne, az inkább úgy, hogy a gonosz lélek kiáltott benne, mert a fiú néma volt, ekkor a kiáltások között, erős rángatások, ide-oda dobálás között kiment a lélek, a gyermek pedig olyan lett, mint egy halott. Annyira, hogy sokan azt mondták, hogy meghalt. Jézus pedig megfogta a kezét, fölemelte, mire asztalra állt. Vajon mindezek után látjuk-e, halljuk-e, hogy lényegében mi is történik? Vagy látunk valami, de fogalmunk sincs, hogy mi történik. Most vagyunk ott, hogy ott, ahol mindenható Urunk egészen közelvalóként van jelen, mert pedig fizikailag ott van, jelen van Jézus. Ezzel egy időben mi történik? Az embert vagy embereket megszálló gonosz ekkor igencsak látványos elterelést produkál. Hogy mindaz, amit látunk, hallunk, érzünk, arról győzzön meg, hogy Krisztus nem jött el testben a mi megváltásunkra és üdvözítésünkre. Ő nincs jelen, arról akar meggyőzni, ő nincs jelen, csak én vagyok jelen. Nézzétek, hogy tombolok, ezt lássátok, amit én produkálok. És mi azt is látjuk. Elhiteti velünk, eltakarja előlünk azt, hogy Jézus jelen van. Azt sugallja velünk mindennel, hogy ő nincs jelen. Hogy megsegítene, hogy úgy hagyott el, mint aki sohasem létezett. Annak a pokolian szenvedő gyermeknek a közeli látványa, mert pedig közeli látványa, azt műveli velünk, hogy ne higgyünk és ne bízzunk abban az Istenben, aki az Isten fia, Messiás Jézust, mennyei atyánká, vagyis Istent, ami mennyei atyánká tette. A rángatozó gyermek gyötrelmet okozó látványa a gonosz részéről azért van, azért történik, hogy ne bízzunk meg az éppen velünk beszélő Jézus Krisztusban. Úgy az apa ne bízzon meg az éppen vele beszélő Jézus Krisztusban. hanem erős kételjei legyenek vele kapcsolatosan. Olyannyira, hogy a szenvedés látva csak azt kívánja, vagy kívánjuk, hogy bárhogyan, de már legyen hamar vége az egésznek. Bárhogyan. És így érkezünk meg a pillanathoz, amiben vagyunk. A bárhogyan, de már hamar legyen vége, tébolyodott idejét éljük. Ebben vagyunk benne. Bizony, testvéreim, még neve is van ennek a létérzésnek, vagy létállapotnak, amiben vagyunk. Angolul az úgynevezett cancel culture, a töröljük el a kultúrát. Kemény és fájdalmas. Kimondva is. Nem pedig végignéz, hogy ez mit jelent. Az eltörlés kultúrája, vagy az eltörlés civilizáció ez. Mit akart az a gonosz néma lélek? Hogy eltörölje ezt a fiút. Tehát sok milliárd szenvedő társunk érzi ezt pontosan így. Sokan pedig nem csak kimondják, de teljesen elkábított állapotban mindent feladva beledőlnek a töröljük el a kultúrát halálába. Vagyis az zászlóvívői lesznek. Bizony, a Jézus előtt álló édesapa is, aki látta a fiát tűzbe esni, majd pedig vízbe fulladni, és minden egyes nap szenvedni, tajtékozó, habzó szája rángatozni, már a teljes feladás szakadékjának a szélén dőlingélt. Mondd, látod-e ezt az embert? Látod-e, hogy mi történik vele? Körülötte és benne, látod? Hallod-e a farizeusok tomboló kórusát? Hallod a szidalmakkal és vádakkal fűszerezett kiabálásukat? Ahogyan gyalázzák Jézust és a tanítványait? Bezzeg, nem sikerült nektek. És ki tudja, miket vetettek a szemükre? Kudarcot vallottak tanítványokkal. Hogy beszéltek? Hogy ordibáloztak egymással? És vajon mit ordítanak annak a szerencsétlen apának az arcába? Hogy te mindenestől fogva bűnös vagy? Ahogy azt máshol ki is mondták, és le is írta János evangélista? Nem tudjuk. Ugyanakkor látod-e a magukat megvédeni akaró tanítványokat, tehetetlen és szégyent vallott tanítványokat? Látod őket? Akikben megbízott annak a fiúnak az édesapja. Mit mondanak ők? Egy dologra gondolhatunk ennek a kérdésnek a hallatán, hogy a tanítványok önmarcangolva, magukat ismételgetve ezt kérdezték maguktól, hogy most miért nem tudtuk megtenni, mi történt azzal a hatalommal, amit Jézus adott nekünk, hogy még a tisztátalan lelkek is engedtek nekünk, de most ellenünk állt. Nem tehettünk semmit. Mi történt? Vajon azok az önmarcangoló és félelmektől átjárt tanítványok milyen hatással voltak erre a kétségbe esett édesapára? El tudjuk képzelni? És az öklüket rázó írástudók és farizeusok, akinek semmi nem számított, hogy az oroszlán egyszerre két juhot is előttük marcangol szét? Simán végig tudták nézni? Milyen hatással lehettek arra az édesapára? Ezt csak azért mondom, hogy érzékeltessem, hogy annak az édesapának milyen kevés kellett már ahhoz, hogy végleg elessen. Nagyon kevés. A tanítványok tehát addig ismételgették önmarcangoló kérdésüket, amíg az Úr megérkezett, és ott, abban a házban, hát igen, ebben a házban, mi vagyunk és az Úr. Szemtől szembe megkérdezték tőle. Most tehát Urunk Jézussal együtt a külső zajos káosztól elválasztva itt vagyunk a házban, és válaszra várunk. És azt válaszolja nekünk, hogy ezt a fajtát semmivel nem lehet kiűzni, csupán csak könyörgéssel. Az eredeti szöveg szerint bőjtelgés könyörgéssel, vagy bőjtelgybekapcsolt könyörgéssel. A Jézus által elénk állított bőjtölve könyörgés, az ellenünk küzdő gonosz elleni harc, háború két olyan fegyvere, amelyet Krisztusnak csak a leghűségesebb, legelszántabb katonái nem hagytak el. A kísértések heves összecsapásaiban. Mert ezt a fegyvert igenis el lehet hagyni. Eszeveszetten lehet menekülni, ott hagyva a fegyverzetet. Az a kísértés, amiben a bőjtölvel történő imának kellene részt ütnie az ellenség soraiban, minden esetben a békességnek látszó jóléti nyugalom. A jóléti nyugalom tehát a sátánnak az egyik legerőteljesebb harcvonala, frontvonala, megütközési pontja velünk, velem, veled, bárkivel. Ez annak a Dávid királynak az állapota, aki Jeruzsálemben a palotája felső tornácán sétálva meglátja a szomszédjában fürdő Betsabét, a gyönyörű nőt, akinek hites ura, Izrael hős katonája éppen az Úr harcát vívja Ammon ellen. Háborúban van. A harcmezőn, Rabba erődített falai alatt, mert Rabba erődített falai alatt mindvégig háború van, nem szűnik meg a háború. A gyönyörű Betsabé Jeruzsálem látszólagos békéjében tehát saját testét dédelgetve fürdik Dávid gyönyörrel eltelt szemei előtt. Ez az a támadás, amiről beszélek a sátán részéről. Mondd, csak ugyan csak Rabba falai alatt dúlt az a háború, ha ezt figyelembe vesszük? Ugye, hogy nem? Hát természetesen, hogy nem. Nem, kedves atyámfia, pontosan az a háború dúlt Jeruzsálemben is, sőt, abban az órában is, amikor Dávid a Betsabéval való szerelemben házasságot tört. Háború volt. A sátán támadott ellenük. Akkor és ott, noha kipróbált harcos volt ez a Dávid az Úrnak, ez a Dávidja, ő mégis letette a bőjtölve könyörgés fegyvereit. Azokkal nem ütött részt az ellenségen, így az ellenség vett erőt Dávidon a paráznaság bűne által. De akármelyik másik bűnt be lehetne ebbe a, mondjuk úgy, összefüggés rendszerbe helyettesíteni, képletbe helyettesíteni. Bizony, testvérem, pontosan ilyen megsebzett és sárba taszított Dávid a Krisztus keresztény népe. Ezek vagyunk mi. Közel 35 éve azt hittük el, vagy hitettük el magunkkal, hogy béke van nálunk, és sétálhatunk a mi dicső Jeruzsálemünk magaslatain. Legeltethetjük a szemünket. A felajánlkozó gyönyörökben. Megtettük, és észre sem vettük, hogy ezen fronton lekaszabolt a sátán úgy annyira, hogy már nincs, aki bőjtölve kiáltó könyörgések fegyverzetében a várfal törésére álljon, és ellencsapást mérjen. Pontosan így jutottunk el annak az édesapának az állapotába, aki ott állt Jézussal szemtől szembe, és egyedül csak Jézuson múlott, hogy engedi a mélybe zuhanni a várfal ormáról, vagy igéjével utána nyúl, és megtartja őt. Jézus tehát megkérdezi, mióta van ez így? Az apa akkor ezt válaszolta, gyermeksége óta, és sokszor vetette már őt tűzbe és vízbe is, hogy elpusztítsa. De ha valamit tehetsz, hogy légy segítségül nekünk, könyörülj rajtunk. Jézus pedig visszakérdezett, és így szólt, hogy tehetek-e valamit? Minden lehetséges a hívőnek. Áldott az Úr, hogy ezt válaszolta, hogy minden lehetséges a hívőnek. El tudod gondolni, hogy mi történt volna azzal az emberrel és fiával, ha Jézus a szemébe mondja, hogy hitetlen, hűtlen és álnok vagy? Meddig kell még elszenvednelek? Nem merek belegondolni sem. Áldott legyen az Isten, minden vigasztalásnak atya, hogy nem ezt vetette Krisztus annak az apának a szemére, hanem megszánva az elveszett voltukat, a bíztatásával ragadta meg azt az édesapát, ezért ezt mondta neki, minden lehetséges a hívőnek. Jézus akkor és ott annak az embernek halló fület és értő szívet adott a bíztatásával, ezért ő azonnal ráhangolódott az Isten fia, Messiás Jézus igéjére, életet adó igéjére, szabadító igéjére, és könnyei között, mert ezt olvassuk az eredeti szövegben, könnyei között egzisztenciális könyörgésé fogalmazta, hiszek, Uram, légy segítségül az én hitetlenségemben. Az Úr minden bizonnyal meghallgatta azt a könyörgést, és a hitetlen hit meglátta az Isten nagy szabadítását. A fiú meggyógyult. A gonosz siket és néma lélek pedig eltávozott, és többet nem tért vissza. Cselekedje az Úr, hogy ez a könnyekkel együtt felfakadó könyörgés, és Urunk, nagy szabadítása ma, most a miénk legyen. Amen. Áldott Istenünk, mennyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban, köszönjük neked, hogy ismét szóltál hozzánk a te igéden keresztül. Köszönjük, hogy megmutattad a te szüntelenül való cselekvésedet ebben a világban, és a saját életünkben is. Köszönjük, hogy te hatalommal cselekszel a te igéddel, Urunk, mert a beszéded örök életnek igéje, Jézus. És köszönjük, hogy ez az ige bennünket megtisztít, megmos, hogy mi lássunk téged, mennyi édesatyánk, ahogy mondtad te, Urunk, a hegyi beszédben, hogy a tiszta szívűek látnak téged, meglátnak téged. És mi vágyakozunk arra, hogy lássunk, Urunk, és hogy halljad a könyörgésünket, és megtartsál. Akkor, amikor már-már elesünk, vagy már elestünk, akkor emelj föl bennünket a mélységből, a sötétségből, a tévejgéseinkből, Urunk, és állíts, Urunk, a vonalban, hogy harcolni tudjunk veled együtt. Még te nem vesz véget a harcnak, és el nem hozod a békét, az örökkévalót, a te országodat és a te dicsőségedet. Arra kérünk, hogy ne tagadj ki, és ne zárd ki ebből az örökségből, hanem könyörülj rajtunk, és add meg nekünk a te ígéreted szerint. Nekünk és a ránk bízott szeretteinknek, Urunk, akikért könyörgünk, és akiket elődbe hozunk hétről hétre, itt ezen a helyen is kiáltunk, hogy te légy az, aki könyörülsz rajtunk, és megsegítesz bennünket, és kérünk, hogy szabadítsd meg a gyermekeinket. Szabadítsd meg, Urunk, az unokákat, az eljövendő nemzedéket. Szabadíts meg, hogy ne a vége legyen mindennek előttünk, hanem az a kezdet, amit te szereztél nekünk, az a dicsőség, amit te, amelyben te vársz bennünket, Úr Jézus Krisztus, hogy mi azt lássuk, és ezért a kegyelemért, szabadításért és végtelen szeretetedért pedig taníts küzdeni. Ahogy már nem tudunk harcolni, úgy taníts küzdeni bennünket bőjtel és imádsággal is, végső kitartással, nem elfeledve azt, hogy harcban állunk, amíg valóban el nem jön a te békéd. Kérünk, mennyéges atyánk, hogy fogadd el a könyörgésünket, a hozzád való közeledésünket, hallgasd meg imádságainkat, a ki nem mondottakat is, a sóhajainkat, azokat a fájdalmakat, amelyeket átélünk a nyomorúságok láttán, és gyógyíts meg minket is. Így esedezünk, ami Urunk Jézus Krisztus szent nevében. Hallgass meg minket. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Testvéreim, a gyülekezetnek áldozatos szeretetébe ajánlom az adakozást, tudván azt, hogy Isten szereti és megáldja a jókedvű adakozókat. A mi Urunknak, az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek szeretete és a Szentléleknek közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal, mi élünk. Amen.